Üdvözöllek benneteket a Robotolog Podcast külön kiadásában, ahol megtudhatjuk jelenleg, hol is tart a robotika, illetve a mesterséges intelligencia fejlesztése, mely területeken válthatja ki a mesterséges intelligencia az ember. Megtiszteltetés, hogy itt lehet velem Tiles György, a Fee Institute for Augmented Intelligence elnöke, a mesterséges intelligencia nemzetközileg elismert szakértője, illetve a Washingtoni Fehérház témával kapcsolatos etikai munkacsoportjának tagja. Nemrég jelent meg a Mesterség és Intelligencia című könyve a Libri kiadónál, amiről szintén fog nekünk beszélni. Nagyon hálás vagyok, hogy számtalan szakmai elfoglaltsága ellenére is időt szakított erre az interjúra. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm neked. Az első kérdésem, hogy a podcast sorozatunk során többször is keverve, illetve felcserélve használtuk egymás szinonimájaként a robot és mesterséges intelligencia kifejezéseket. Pontosítsunk, hogy mi is a különbség a kettő között, hogyha egyáltalán van bármi hasonlóság.
Hát van, köszönöm szépen, először is üdvözlöm a hallgatókat a szó mindkét értelmében, és köszönöm szépen a meghívást. Dzsungel ez a terep alapvetően, tehát egyáltalán nem károsztatom a hallgatókat azért, mert konfúzió van ezen a területen. Ennek alapvetően az az oka, hogy egy kicsit távolról kezdhetek a média oldaláról, hogy Hollywood alapvetően ezeket a toposzokat mindig ember szabású robotok képében szokta tálalni, tehát nem is nagyon szereti ábrázolni a nem testi vagy a testetlen mesterséges intelligenciát. Tehát a két téma között van átfedés, de tudományos értelemben a robotikát alapvetően a mesterséges intelligencia egyik alágának tartják, ami gyakorlatilag a fizikális benne, hogyha nagyon le akarom az egészet butítani. Tehát a robotok építése az egy fizikális térben lévő dolog, egy hardware tudomány, egy hardware alapú tudomány, ami szerény megítélésem szerint a jelen pillanatban azért érdekes konstrukció, mert amíg a mesterséges intelligencia szoftver alapúsága, illetőleg mondjuk hangalapú asszisztensek által hozzánk eljutása, a csatornák kiépítése felénk az egy sokkal érettebb stádiumban van, mint a robotika maga. Tehát pontosabban ezt is egy kicsit árnyalnám azért. Tehát mondjuk az ipari robotok, azok már a 90-es évek óta jelentősen ott vannak a gyártásban, de ezek az android, humanoid robotok, amiket láttunk a filmekben, a terminátorok és a hasonló lények, akiknek a bőre tapintása is olyan, mint az ember, meg esetleg a gondolkodása is hasonló, az azért jelentős mértékben még a science fiction témakörében leledzik. És hogyha láttad pár hónappal ezelőtt a Boston Dynamics, amelyik talán a világ egyik legjobb, hanem a legjobb robotikai cége, kiposztolt egy három szinkronban táncoló robotról szóló videót, ami aztán a social media mai szabályai szerint végigszágódott a világon pár perc alatt, és mindenki azt látta belőle, vagy hát az átlag ember azt látta belőle, hogy hú, de elől tartunk a robotikában. Én szerintem ez egy csalóka kép, és alapvetően ez egy PR akció volt, amiben a robotikai cégek meggyőzik a saját befektetőiket, hogy dolgozunk, és vannak eredményeink. Tehát nem mondom azt, hogy gyerekcipőben jár, nem mondom azt, hogy haszontalan a tevékenység, amit végeznek ezen a téren. Láttam már pozitív és társadalom jobbító robotokat is a világban, legutóbb egyébként Dubájban, februárban, ahol pont a Boston Dynamics által fejlesztett Spot névre hallgató robotkutya, ezt használják járőrözésre különböző kormányzati épületek körül, amit azért csinálnak, mert ha embert küldenek ki abba az istentelen 60 fokos hőségbe, akkor az ember szétég, tehát járőrözni ember ott nem nagyon képes, a kutya viszont örömmel teszi ezeket a feladatokat. Tehát remélem, hogy egy kicsit sikerült rendet vágnom a két disziplina között. Van jelentős mértékű átfedés, de szerintem a hallgatóság akkor jár jobban, hogyha azt hallja ki ebből, hogy a szoftveres mesterséges intelligenciára jelen időben sokkal inkább figyelmet kell fordítanunk, mint a robotikára. Az se érdektelen, de le van maradva.
Igen. Ez érthető, mert végül is a mesterséges intelligencia az hasznosabb számunkra, mint a robotok, nem?
Hát úgy mondhatnám, hogy kézzelfoghatóbb a jelen pillanatban, annak minden előnyével és minden hátrányával, mint a robotok. A robotok az most inkább talán a cirkuszi trükk kategóriába tartozik inkább, mint az életünket mindennaposan meghatározó lényező. De egyébként nagyon érdekes, csak még egy mondat erről a robotikáról, aztán abba hagyom, hogy vannak olyan országok a világban, ezt el szoktam általában mondani, ahol viszont a robotikára nagyobb hangsúlyt fektetnek, és a robotika célzatosságára, vagy úgymond társadalmi hasznosságára nagyobb célt fektetnek, és ilyen például Japán, ahol a robotika jelentős részét abba az irányba állították, hogy mondjuk idős gondozásba vegyenek részt a robotok, vagy tanárként, vagy mit tudom én, turista vezetőként, vagy ajtónálóként, tehát a kommunikációs képességüket kihasználva. Tehát szerintem a japánok állnak a legjobban ebben a világban a jelen pillanatban, ott a legmélyebb a penetrációja a robotikának a társadalomban, ott a legnagyobb az elfogadottságuk is egyébként a világban. Tehát ebben Európa meg Amerika messze le van maradva. Ugye 10 évvel ezelőtt még mindig azt hallgattuk, hogy már 10 év múlva mindenkinek robot lesz a háztartásában, de hát nagyon messze vagyunk még ettől szerintem.
Igen.
Kivéve a porszívót, mert nekem is van robot porszívó.
Igen, erről is beszélgettük egyébként a stúdió beszélgetéseinkbe. Szóval áttérnék inkább ilyen személyes irányra, hogyha jól tudom, akkor a Pécsi Tudományegyetemen szereztél doktori fokozatot jog- és politikai tudomány terén, majd Franciaországban nemzetközi és Európai Uniós tanulmányok mesterképzést is végeztél, és hogy ezek a témák annyira nem kapcsolódnak a mesterséges intelligenciához, úgyhogy hogy kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hát talán ott kell kezdenem, hogy a mesterséges intelligencia akkor, amikor én sajnálatosan régen iskolába jártam, tehát ez a 90-es évek eleje, amikor én elkezdtem a jogi egyetemet, ez lehet, hogy a hallgatók jelentős részének már átfoghatatlan távolság. Akkor a mesterséges intelligencia alapvetően még laborokban volt, és kétségbe esetten keresték a nagyvilági hasznosítását, legyen az üzleti vagy politikai hasznosítás, tehát az a keveseknek a tudománya volt, és inkább azt mondanám, hogy a fantasztáknak, tehát a komputer tudósok közül csak az engedhette meg magának, hogy mesterséges intelligencia tudós legyen, aki felvállalta annak a nagyon komoly rizikóját, hogy hülyének fogják nézni. Nagyon kísérleti volt akkor még ez a tudomány, és azt kell, hogy mondjam, hogy 5-6 évvel ezelőtt robbant be úgy a köztudatba, annak ellenére, hogy már 60 éve folyik mesterséges intelligencia kutatás a világban, 1956-ban kezdődött. Körülbelül 2014-15-re tehetjük azt, hogy olyan szintet ért el a hatékonysága, több nagyon fontos tényező összeért adat, szoftver és hardware oldalon, ami miatt ez az ősrobbanás megtörténhetett, ami ezt kirepítette a nemzetközi üzlet és politikának a színpadára, vagy a kormányzati felhasználások színpadára is. Karrierívemről annyit talán, hogy én se gondoltam még a jogi egyetem közben, hogy valaha technológiával fogok egyáltalán foglalkozni, sőt, inkább technofób voltam, hogyha lehet ilyet mondani, de technofób és sci-fi rajongó voltam, és azért a mesterséges intelligencia az a science fiction irodalomnak, különösen a mélyebb részének elengedhetetlen eleme. Tehát azt kell, hogy mondjam, már gyerekként, tinédzserként nagyon foglalkoztatott ez a dolog, hogy milyen lehet egy olyan intelligencia, ami nem emberi, milyen lehet egy olyan intelligencia, amit ember alkotott, de lehet, hogy nem fogja tudni kontrollálni. Tehát ezek a kérdések minél korábban jönnek elő egy ember életében, vagy egy fiatal ember életében, annál jobb szerintem, mert ezek ilyen agybizsergető és agytornáztató kérdések, és mindenképpen mély filozófiai kérdések.
Manapság különösen fontosabb.
Igen, így van. Tehát azért érdekes a mi korunk, mert most került vissza a hosszú évtizedek hallgatása után, úgymond a mély filozófia és az etika a technológia tudományba. Ez borzasztóan fontos pont szerintem. És így föltámadhatnak sok elégledézett szakmák és disziplinák a mesterséges intelligencia égisze alatt. Tehát itt mindenkinek lesz dolga, ezt akarom mondani, még a média és kommunikáció szakosoknak különösen lesz dolga ezen a területen, nem csak a technológusoknak, meg a fejlesztőknek. Na szóval visszatérve a saját karrierívemre, én az Európai Bizottságnak kezdtem el dolgozni közvetlenül a diplomázásom után, és akkor vállalkozáspolitikával, innovációval, technológiával, tehát valahogy belesodródtam ebbe a történetbe, de annak a szabályozási oldalába elsősorban, meg nekem vállalkozókkal is kellett, köztük technológiai vállalkozókkal is kapcsolatot tartani az Európai Bizottság megbízásából. És akkor utána valahogy viszonylag egyenesebb út vezetett először a startup világba, tehát én 2004-től egy startupban dolgoztam, ami akkor még nem is létezett ez a szó Magyarországon, hogy startup, de egy online reklámozással foglalkozó startupot csináltunk páran, és utána pedig a Microsofthoz kerültem egy olyan pozícióban, ahol egy nagy digitális oktatási programot kellett összeraknom iparági szereplőkkel, kormányzati szereplőkkel, non-profitokkal, akadémiával, stb. Tehát ez egy ilyen szövetségépítő pozíció volt, és utána kerültem ki Amerikába, tehát én 11 éve Kaliforniában élek a Szilícium völgyben, és utána hát ez gyakorlatilag exponenciálisan nőtt az én technológia iránti kötődésem, akkor egy nagy non-profit szervezetnek, pontosabban egy társadalmi vállalkozásnak, a legnagyobbnak, aki technológiával foglalkozik a világban, annak voltam 3 pozícióban is igazgatója, San Francisco-i központtal, De gyakorlatilag ahogy az innováció szerepem erősödött, meg a közérdekű technológiák iránti elköteleződésem, úgy került be az életembe ilyen 14-15 környékén a mesterséges intelligencia robbanás, ami teljesen átírta a szabályokat itt nálunk Szilíciumvölgybe, tehát elkezdett áradni a pénz, a kormányok feleszméltek, hogy ezzel csinálni kell valamit, a nagy vállalatok újra brandelték magukat, hogy mi AI vállalat vagyunk, a startupok újra brandelték magukat, hogy mi AI startup vagyunk. És akkor ez pont egy olyan ponton érte az életemben, amikor a NASA-val dolgoztam, tehát a NASA-nak egy ilyen közösségében, amit technológiai és innovációs felsővezetők alkottak, akkor találkoztam azzal, hogy úristen, milyen súlyú ez a transformáció, és mindenki mennyire hisz benne, és mennyire nem gondol a veszélyeire. És nem érzi a felelősséget abban, vagy kevés érzi a felelősséget abban, hogy ezt viszont terelgetni kell. Ez nem valami olyan, ami megtörténik velünk, mert hogyha hagyjuk, hogy megtörténjen velünk, akkor kiszökik a kezünkből, és megharapja azt. És akkor döntöttünk úgy, tehát talán ilyen 16-17 környékén volt, hogy erről könyvet kell írni, a társadalomnak, a széles közönségnek kell írni. A NASA-nak az akkori innovációs vezetőjével közösen kezdtük el írni ezt a könyvet, és az volt a missziónk benne, hogy egy felvilágosító, gondolkodtató könyvet akartunk írni a felelős digitális polgárságnak, hogy el tudja képzelni és alakítani tudja ezt a jövőt, amit a mesterséges intelligencia mindennél erősebben fog meghatározni. És hát ez jelent meg tavaly angolul, és ez jelent meg most 2 hónapja talán már Magyarországon a Librinél, és hál' Istennek borzasztó nagy siker lett Magyarországon. De egyébként tanácsadóként dolgoztam az elmúlt pár évben, talán minden kontinensen, főleg kormányoknak és nagyvállalatoknak, meg még pár robosztusabb startupnak is szoktam egyetemeken előadni, tehát én úgy szeretem az életet, hogyha nem vagyok egy szűk sávra bezárva, hanem gyakorlatilag minden építőkockáját látom a világnak. Karrierem elején nem tűnt annyira jó ötletnek, vagy pontosabban nem volt annyira kifizetődő, de most már, hogy benne vagyok a korban, kifejezetten az.
De ez mind nagyon izgalmasan hangzott. Úgy vettem észre, hogy tényleg ez, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol itt, tényleg kitágítja így a gondolkodásodat, nem?
Hát kreatívnak kell maradnunk, én azt mondom. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás az emberi életben, hogy megőrizzük a kreativitásunkat, meg a tenni vágyásunkat, a tenni akarásunkat. Ne simuljunk bele a rendszerbe.
Igen. Akkor ezt így átvezetném, hogy hallgattam az Alindával való interjúdat, a podcastot, és abban említették, hogy lehetséges, hogy a kreatív munkákat is átveszi ez a mesterséges intelligencia. Úgyhogy a következő kérdésem az ezzel kapcsolatos, hogy hol tartunk jelenleg a mesterséges intelligencia kifejlesztésében, mik ennek az etikai korlátai, és hogy etikus-e kvázi, hogy átveszi tőlünk ezt a kreativitást, vagy sem.
Van pár óra erre, mert annyit tudnék beszélni róla, de akkor slágvortokban. Most ott tartunk a mesterséges intelligencia fejlesztésben, de itt rögtön tennék egy kettényitást. Az egyik az, hogy hol tartunk a fejlesztésben, az is fontos, de inkább szerintem még fontosabb, hogy mennyi van ebből a világban most aktívan jelen. Milyen rendszerek vannak a világban, amelyek az életünkre hatást gyakorolnak most, és ebből mi vizionálható a közeljövőre. A könyvünknek is, meg az én tevékenységemnek is alapvetően az a fókusz, hogy mi nem nagyon szeretünk a távoli jövőre gondolni, egyszerűen, mert annyi építőkocka hiányzik annak a jövőnek a felrajzolásához, hogy majdnem, hogy felelőtlenségnek tartom ezeket a 20-30 évre előre jósolásokat. Ami most van a világban, az, hogy nagyon szofisztikált adatalapú rendszerek vannak a világban, amelyek már rendelkeznek egy bizonyos fokú autonómiával, adatokból tanulnak, adatokból vonnak le következtetéseket, azok alapján javaslatokat tesznek, amit az ember nagyon sokszor döntésnek fog föl, és hagyja, hogy ezek a döntések végigszáguljanak a rendszeren. Ezeknek a rendszereknek a közös tulajdonsága az, hogy borzasztóan hozzájárulnak a hatékonysághoz, a gyorsasághoz, tehát ezt úgy hívjuk, hogy szűk mesterséges intelligencia, ezt a kort, amiben élünk. Ami azt jelenti, hogy gépi rendszerek vannak, amelyek bizonyos szűk sávokon, amik emberi feladatkörök gyakorlatilag, vagy munkavállalói feladatkörök, abban már sokkal gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb, skálázottabb tud lenni, mint az ember. Tehát már jó pár területen túlszárnyalta, vagy sokkal túlszárnyalta az ember ezeknek a rendszereknek a hatékonysága, és nem kell magyarázni, hogy ugye mondjuk ez egy vállalatvezetőnek milyen hatalmas előnyöket jelent, vagy éppen egy kormány tisztviselőnek. Tehát ezek a rendszerek léteznek aktívan a világban. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy az első pár tanulmány már arról jött ki 1-2 hónappal ezelőtt, ami múlt időben beszél már a mesterséges intelligenciáról, tehát már tudjuk az első tapasztalatokat is arról, hogy hogyan állnak az emberek hozzá, tehát a közvélemény hogy áll hozzá, az ügyintézők vagy a munkavállalók hogy állnak hozzá, tehát ebből borzasztóan érdekes dolgok jöttek ki már. De szóval vannak ezek a rendszerek. Ezeket alapvetően olyan rendszerek hatják át, amiknek az a nevük, hogy gépi tanulás, vagy mély tanulás, vagy neurális hálózatok, ezek mind alapvetően ilyen, mondom, borzasztóan szofisztikált adatrendszerek, amik már most borzasztó sok etikai problémával rendelkeznek. És az elmúlt 3-4 év a világban arról szólt, hogy 200-nál több szervezet is próbálta lefektetni kétségbe esetten azokat az etikai alapelveket, amik alapján szabályozás születhet, és a szabályozás valamilyen sávba tudja kényszeríteni ezeket a nyakló nélkül fejlesztett rendszereket. Tehát számos probléma van velük. Mondok ilyen bulvárosabbakat, jó? Tehát amit így könnyebb értetni. Az egyik, amit nálunk Amerikában nagyon probléma, hogy az egyik legjobban fejlődő alterület a mesterséges intelligenciának az a gépi látás, vagy komputeres látás, ami alapján ugye képeket, videófelvételeket analizál a rendszer, és azon fölismeri az embereket, és az alapján döntéseket hoz. Ugye az összes ilyen megfigyelő rendszer az ilyesmikre alapul. Na most például itt bejönnek olyan problémák, hogy a fehér embereket csodálatosan ismeri fel a rendszer, de a kevésbé fehér embereket meg kevésbé. Ugye itt az Amerikában egy nagyon komoly probléma, a rassz probléma és az ezzel kapcsolatos megkülönböztetés. Tehát Amerikában azt kell mondjam, hogy a többi államhoz képest is komolyabb erőfeszítések történnek arra, hogy ez a fajta egyenlőség létrejöjjön. Aztán vannak ennél sokkal durvább, vagy inkább mondjuk, hogy kevésbé látható dolgok, amik akkor jönnek elő, amikor a gép úgy hozza meg a maga döntését vagy javaslatát, hogy nem igazán látod azt, hogy hogy jutott el A-ból B-be. Tehát egy neurális hálózatnál, amit alkot, mit tudom én, több ezer, tízezer adatparaméter és szint a neurális hálóban, és azoknak a csatlakozásai, az körülbelül olyan szinten bonyolult, mint mondjuk az emberi agynak a döntéshozatali rendszerét átlátni, amire ugye alapban szintén képtelenek vagyunk. Viszont amikor egy gép hoz valamilyen döntést, aminek társadalmi hatása van, vagy az egyénre gyakorolt hatása van, akkor kutya kötelessége kéne legyen a technológia fejlesztőjének, hogy meg tudja magyarázni azt, hogy ez a döntés hogy született. Minél bonyolultabb egy ilyen rendszer, annál nehezebb ez technológiailag. Másrésztről meg ugye ezeknek a rendszereknek a fejlesztője, nagy technológiai cégek nem nagyon szeretik azt, hogyha a forráskódhoz valaki hozzáfér kívülről, aki kérdéseket akar feltenni. Tehát a legtöbb probléma a jelen pillanatban ezeknek a rendszereknek a pontosága, a bias, amit nem is tudom, hogy lehet magyarul, de elfogultsága, átláthatósága, transzparenciája kérdésében vannak, és aztán egy csomó új kérdés is, ami még szerintem nincs is kellőképpen jól feltéve, mégpedig az, hogy mennyire hagyjuk mi magunk emberek a rendszerek használata közben, akár ügyintézőként, akár sima userként, hogy ezek a rendkívül szofisztikált és manipulatív erővel is rendelkező rendszerek úgymond átvegyék az akaratunk felett való uralkodást. Tudjuk, ez a marketing szakmában, meg a reklám szakmában borzasztóan forró téma, hogy hogyan tudnak az adataink és visszajelzéseik alapján robotpilóta üzemmódba küldeni minket fogyasztóként vagy állampolgárként, vagy éppen, hogyha az ügyintézői példát hozom neked, akkor már látható a korábban idézett tanulmányok alapján, hogy bizony az ügyintéző az azt mondja, hogy a gép sokkal jobban tudja, mint én, tehát nem bírálom fölül a gépnek, nem ezért fizetnek engem, most alám raktak egy gépet, akkor a gép majd meghozza a döntéseket helyettem. És ebből már nagy botrányok vannak a világban. Tehát mind a kormányzati, mind az üzleti szférában kikerültek olyan rendszerek a világban, amiket pár hét múlva vissza kellett vonni, azért mert elkezdtek irgalmatlan ostobaságokat csinálni. Tehát nem ez a meghatározó, de valahogy az a szemlélet ütközik most a világban, hogy ugye azért vetünk be mesterséges intelligencia rendszereket, mert ezektől bődületes hatékonyságot várunk. Tehát azt várjuk, hogy amit egy ügyintéző mondjuk egy év alatt tudna megcsinálni, azt 3 perc alatt megcsinálja, és kiküldi 10 millió embernek ez a rendszer. És miután ez megtörtént, tehát ezek döntésé, jogerőssé, akármivé váltak, onnantól már borzasztóan nehéz visszacsinálni. Tehát ezért nem lehet azt a korábbi logikát folytatni, amit a szoftver piaci meggyökeresztetett az emberi agyakban, hogy ja, hát, hogy egy program nem jól működik, akkor majd 2 hét múlva küldünk egy javítást, és akkor minden meg lesz. Tehát itt mindennek sokkal nagyobb a tétje, minden ilyen döntésnek sokkal nagyobb a tétje. Na és hát ezt megpróbálják nyilván van X darab szervezet, szabályozók és non-profitok kordában tartani, aminek van egy emberi oldala, tehát hogy az emberek, akik alkotják ezeket a rendszereket, vagy egyáltalán definiálják egy ilyen rendszernek a célrendszerét, az objektíváit, Tehát ezek nem csak fejlesztők, akikről beszélek, hanem éppenséggel üzleti vagy politikai döntéshozók, azok kövessenek különböző etikai szabályokat. Ezek a rendszerek képesek maguktól megfertőződni vagy elromlani, tehát hogy folyamatosan monitorozzák ezeket a rendszereket. Tehát valamiképpen a technológiainak meg az emberinek egy amalgámja jön létre. X száz startup elkezdett ezen motorozni, hogy ilyen etikai szoftvereket csináljon AI rendszerekhez. X darab ember mondja, köztük én is, hogyha csak technológiai problémaként vagy adatproblémaként nézzük ezt a kérdést, akkor tévútra kerültünk, tehát hogy ne egy robot kontrolláljon egy másik robotot, és ne egy AI egy másik AI-t, hanem helyezzük vissza az embert az egyenletbe, sőt, mi több, nem csak az egyenletbe, hanem annak minden egyes lépésénél garantálni kell azt, amit angolul úgy hívjuk, hogy human oversight, vagyis az emberi felügyeletnek, az emberi bölcsesség megnyilvánulásának a lehetőségét, amikor a rendszer éppen meghűl.
De nyilván nem szabad 100%-osan rátámaszkodni ezekre a mesterséges intelligenciákra, mármint hogy ezeket kritikusan kell kezelni.
Igen. Ezért is fontos az, hogy amikor kérdeznek arról, hogy a munkavállalóknak milyen skillekre van szüksége a jövőben, milyen képzettségekre, akkor én legalább ugyanolyan fontosnak látom az úgynevezett soft skilleket, tehát a kritikus gondolkodást, a kooperációt, az empátiát, úgy tetszik a gép iránt érzett empátiát, és még nem nagyon volt a történelemben, hogy át tudjuk látni, át tudjuk érezni azt, hogy ha egy gép elkezd megőrülni, vagy rossz döntéseket hoz, akkor ez miért volt? Tehát ugye alapvetően ezeknek a technikai és soft képzettségeknek a kombója lesz az, ami kineveli a jövőnek az értelmes munkavállalóját. Aki viszont belekódolva van a rendszerben, hogy valószínűleg kreatívnak kell lennie, pontosan emiatt, mert ezek a soft skill-ek jelentős része valahol a kreativitáshoz fog tartozni. Tehát én azt állítom, és mi azt szoktuk állítani, hogy van egy gravitatív erő a jelen pillanatban a munkaerőpiacon, már elnézést, hogy áteveztem ide, de ez egy fontos dolog. Tehát, hogy ha úgy fogalmazzuk meg a mesterséges intelligencia rendszereket, hogy az embert és az emberi tevékenységeket lecserélő, felváltó, optimalizáló rendszer, akkor elindulunk egy olyan irányba, ahol nagyon sokan elveszthetik a munkájukat, viszont meg lehet úgy is fogalmazni, hogy az embert kiegészítő, felemelő, a munkádnak az unalmas részét elvégző gépeket hozunk létre teljesen tudatosan, és akkor egy utopisztikus társadalomnak az egyik legfontosabb építőkockája lehet a jól kordában tartott, jó irányba állított mesterséges intelligencia.
Mert minket itt az LTBTK-n is igazából arra nevelnek, hogy ezekkel a bölcsészettudományokkal, amivel jelenleg foglalkozunk, akár bármilyen szakmát is vállalhatunk a jövőbe. Tehát simán lehet, hogy a mesterséges intelligenciával fogok én vagy a szaktársaim foglalkozni, mert hogy úgy érzem, hogy ezeket a bizonyos transferable skills, amiről beszéltél, ezeket a robotok, vagyis hogy ez mesterséges intelligencia nem tudja reprodukálni, tehát nem tud empátiát produkálni a mesterséges intelligencia az rendszereket elemezni.
Majdnem biztosan mesterséges intelligenciával fogsz foglalkozni, és szinte mindenki szerintem. Tehát adjunk neki 5-10 évet, és úgy gondolom, hogy ezek a rendszerek olyan szinten fognak áthatni mindent, hogy tényleg mindenki kikerülhetetlenül mesterséges intelligenciával fog foglalkozni. A jó hír az, amit egy picit már érintettünk korábban, hogy az érdekessége az, hogy akik mesterséges intelligenciával foglalkoznak most, tehát alapvetően komputer tudósok, azok közül is a legjobbak, azok valamilyen multidisciplináris háttérrel érkeznek. Tehát vagy neurológusok, vagy pszichológusok, vagy filozófusok, amelyet, hogy komputertudósok. Tehát ez a fajta multidisciplinaritás szerintem át fogja hatni, ha a jó irányba megyünk a mesterséges intelligenciával, akkor át fogja hatni ennek a fejlesztését, ahol mindenki meg fogja találni a maga helyét, a filozófusok, szociológusok, pedagógusok reneszánszként fogják tudni megélni ezt a kort, ha jó irányba van állítva.
De abszolút ez igaz. Én is egyetértek benne. És most jelenleg a FI Institute-nál, ahol ennek az institútnak az elnöke vagy, mivel foglalkoztok, és mi a jelenlegi, illetve a közeli jövő projektjei, amivel jelenleg foglalkoztok?
Hát az intézet az friss alapítású, még azt lehet mondani, tehát januárban jelentettük be. Az vezetett minket alapvetően, hogy egy új típusú hibrid szervezetet akartunk csinálni, amire még nem nagyon van példa a világban. ami egyszerre tud lenni egy kutatóintézet, egy agytrözt, egy tanácsadó cég, és egy konkrét fejlesztő cég, ahol közérdekű mesterséges intelligenciákat fejlesztünk. Tehát ez is már alapban a multidisziplinaritás nagyon-nagyon mélyen bele van kódolva a rendszerbe. Tehát amellett, hogy végzünk nagyon sok tanácsadói tevékenységet a világban, amit már mondtam neked, tehát mind a politikumnak és a kormányzatoknak, mind a nagyvállalati szektornak segítünk alapvetően stratégiát építeni mesterséges intelligenciában, etikát, kockázatmenedzsmentet. Tehát nagyon sok minden alterületén dolgozunk a mesterséges intelligenciának. Most kezdünk abba az irányba menni erősen, hogy programokat indítunk el, tehát olyanokat, amiket próbálunk világszintre felskálázni. Ezek közül az elsőt egyébként most Magyarországon fogjuk csinálni, azt még hivatalosan nem jelentetem be, hogy hol és kivel sajnos, de szeptemberben lesz, ami gyakorlatilag egy mozgalmat akar elindítani arra, hogy a mesterséges intelligencia ugyanannyira szóljon a kontemplációról és a bölcsességről, mint a cselekvésről, amit a technológia féktelen sebessége indukálna. Tehát csinálunk egy olyan mozgalmat a világban, amit egyébként országról országra fogunk venni, és ahol a szellemi elitet hívjuk össze, amelyek kisebb részben AI szakértők, nagyobb részben nem AI szakértők, de úgy gondolják, hogy felelősséggel tartoznak a társadalom irányába, hogy kitaláljuk és megtervezzük közösen azt a jövőt, amit mindenki egyénileg és társadalmilag szolgálni tud. Tehát ez egy fontos projekt, amit most betolunk. Nagyon sokat foglalkozom a tehetségmenedzsmenttel, ezt érintettük is, tehát hogy hogyan kell nagyon robosztus átképzési programokat csinálni, és mi legyen ennek a tartalma, tehát hogy milyen skillekre és milyen jövőbeli, még nem létező állásokra képezzünk ki embereket. Tehát ebben az amerikai kormányzattal dolgozok együtt, ez egy nagyon, nagyon erősen meghatározó feladat nekünk, mert 18 millió köztisztviselőt kell kiképeznünk 2024-ig, és hát van egy csomó olyan projektünk még e fölött, ami nagyon szeretnék azoknak segíteni, akik non-profit szervezeteket képviselnek, vagy társadalmi célú szervezeteket képviselnek, és úgymond összekötni azokat a egyébként meglepően kevés számú csúcsszakembert a világban, akik képesek AI rendszereket fejleszteni, és gyakorlatilag önkéntesekből csinálni egy hadsereget, akik társadalmi célú AI tudnak fejleszteni.
Tudnál ezek a társadalmi célú AI-okra példákat mondani?
Persze, hát kérlek szépen, hogyha megnézed az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljait, az talán megvan neked. Ott körülbelül 80% átfedés van az AI meg ezen célok között. Tehát, hogy az AI miben jó, meg az, hogy mik ezek a célok. Tehát gyakorlatilag nehezebb lenne olyat mondani, hogy mit nem, mint az, hogy mit igen. Én nagyon nagy fantáziát látok az egészségügyben, az oktatásban. Itt nagyon gyorsan lehet kézzelfogható eredményeket a klímavédelemben. Borzasztó jó AI rendszereket lehet már most munkába állítani ezeknél, és különösen azt garantálni, csak hogyha már ENSZ nyelven beszélünk, hogy ezek ne a nyugati világ leggazdagabb államaiba koncentrálódjanak, hanem ezek eljussanak a föld legtávolabbi sarkaiba is. De hogyha mondjuk nagyon konkrét példát akarok mondani, akkor mondjuk vannak olyan AI projektek a világban, amik összekötve szenzoros, tehát ilyen IoT módszerekkel képesek előrejelezni mondjuk erdőtüzeket, amik utána hatalmas kárt okoznának, és úgymond csirájában tudják elfojtani, amikor egy erdőtűz keletkezik valahol a dzsungel mélyén. Ilyenek például, ez mondjuk a klíma elleni harcnál. De általában az AI rendszerek nagyon jó az előrejelző képességük, a jelen pillanatban is, tehát minden, amihez előre kell tudni gondolkodni olyan sok adatból, amit az emberi agy nem képes feltételezni, tehát tervezni dolgokat, arra borzasztóan jó. Tehát mit tudom, egy kormányzatnak ilyen borzasztóan szofisztikált adórendszert lehet ezzel létrehozni, ami nem politikailag diktált, hanem hát egy sokkal mélyebb adatelemzésen alapul, mint amit egy kormányzat általában el szokott végezni. Tehát a Smart City, abban borzasztóan sok energiát látok, tehát nagyon sok jó példát látok városokban a világban, Európában is, meg a Közel-Keleten is, hogy hogy lehet a polgárok számára kézzelfoghatóvá tenni az AI előnyeit, hogy kiverjük már a fejükből ezeket az átkozott terminátorokat, és megmutassuk nekik, hogy mi jót tud hozzátenni az ő életéhez, nem 10 év múlva, hanem most.
Igen, ez abszolút igaz. És még annyit, hogy említette több helyen, hogy Magyarországnak is van egy mesterséges intelligencia terve a jövőre, de azt nem láttam, hogy ez bárhogy bárki kifejtette volna, hogy ez valójában mi és mik a tervek. Úgyhogy erről egy kicsit tudsz többet.
Ez nem az én tisztem alapvetően, tehát ennek megvannak a magyar kormányzati gazdái. Én annyit tudok hozzátenni, hogy én olvastam ezt a tervet, tehát van egy 2030-ig szóló nemzeti AI stratégia, ami megpróbálja definiálni azokat a területeket, ahol beavatkozásra és programokra van szükség, ideértve mondjuk az átképzést is, vagy különböző gazdasági szektorok átalakulását, illetőleg azokat a kitettségeket, amik a jelen pillanatban a magyar gazdaság rendelkezik, és amit az AI jelentős mértékben tovább fog veszélyeztetni. Tehát erről van egy körülbelül 50 oldalas nemzeti stratégiai anyag, aminek megvan a maga kormányzati gazdája, és majd ők csinálják ezt a legjobb tudásuk szerint.
Akkor ez nem nyilvános, ez a dokumentum.
Ó, de nagyon, dehogy nem, letölthető. Tehát rákeres arra, hogy magyar nemzeti MI stratégia, akkor le fogod tudni tölteni. Meg talán van egy oldaluk is, egy weboldaluk is erre. Tehát én ennek nem vagyok aktívan a részese, ennek megvannak a felkent bajnokai.
Visszatérve akkor a terminátorokra, ez az utolsó kérdésem, hogy elérjük-e valaha azt a kort, amikor a mesterséges intelligencia okosabb lesz nálunk, és mint a popkulturális tartalmakba át is veszi a hatalmukat felettük, vagy teljesen elfelejthetjük ezeket a terminátor ideákat?
Hát kérlek, hogyha egy kicsit lehetek vészmadár, akkor azt mondom, hogy simán át lehet venni fölöttünk az uralmat jóval azelőtt, hogy ez bekövetkezne. Tehát nem kell ahhoz az emberre legyen értékű intelligenciát felmutatni ahhoz, hogy szofisztikáltan és manipulatíve átvegyék fölöttünk az uralmat. Hogyha belegondolsz abba, hogy mik azok a platformok, amik a jelen pillanatban az életünket, az információszerzésünket, a reklámokat, amiket látunk, a kommunikációnkat jelentős mértékben uralják, nagyon kevesek, kezébe koncentrálódik ez a borzasztó adattömeg, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy aki már most algoritmizálható, az algoritmizálva van. És egyre szűkül az ember mozgástere, hogyha nem lép ebben valamit. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ha radikálisan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy már most kell borzasztóan figyelnünk a manipulációra, hiszen ahogy haladunk a szűk intelligenciából, a szűk mesterséges intelligenciából, az általános mesterséges intelligencia felé, ami a következő grávics, ami az emberivel való ekvivalenciát célozza, abban egy csomó ilyen hibrid történet lesz, amikor még nem éri el az emberit, de már borzasztóan hatalmas. Tehát, hogyha azt a kevés figyelmünket, ami maradt a világban, megpróbáljuk jó irányba állítani, vagy fókuszálni, akkor én mindenképpen arra fókuszálnék, hogy mi van most, és mi van a közeljövőben, és hogy manipulálhatóak vagyunk most, és mit engedünk be az életünkbe és az agyunkba. És aztán utána lehet meditálni, meg persze kell arról is, hogy mi lesz akkor, amikor az emberivel ekvivalens létrejön. Nekem erről személyesen az a véleményem, hogy azokkal a technológiákkal, amikkel most rendelkezünk, vagy azok a főcsapás irányok, amik láthatók mindenkinek a világban, emi technológiában, azokkal nem érhető el ez az emberivel ekvivalens. Persze nagyon erősen definíció kérdés, hogy mi az az emberivel ekvivalens. Tehát én ezt inkább az ábrándozás kategóriába tartozom, de most egyelőre ismerjük fel a hatalmát, ismerjük fel a manipulatív képességét, ismerjük fel azt a szabályt, hogy nem is a rendszer maga az érdekes, hogy a technológia, hanem az, hogy kinek a kezébe összpontosul ez a hatalom, és hogy mennyire fog emiatt a társadalmi polarizáció, ami korunk rákfenéje még sokkal jobban kiterjedni, mint politikailag, mint gazdaságilag. Tehát van egy olyan erőforrás koncentráció, ami találkozik azzal a gazdasági tétellel, hogy az emberi munkaerő hozzáadott értéke radikálisan és lehet, hogy exponenciálisan csökkenni fog. Tehát ez egy robbanó elegy. Erre kell most figyelnünk, hogy erre életképes modelleket és fenntartható modelleket fejlesszünk, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és akkor utána pedig majd elkezdhetünk meditálni azon, hogy akkor hogy is nézzen ki az emberrel ekvivalens, ha egyáltalán akarjuk, hogy legyen ilyen. Persze ezt a többes szám első szemét ezt óvatosan használ, mert mindig lesznek olyanok, akik majd ezt akarják, de úgy gondolom, hogy abban az korban élünk, amikor a társadalomnak egyértelmű igeneket és nemeket kell mondani arra, hogy milyen mesterséges intelligenciát akarnak. És ehhez ennek az előfeltétele a megértés, az elgondolkodás, az, hogy ez a társadalmi közbeszédnek, párbeszédnek a tárgya legyen, és aztán utána pedig akcióvá tudjuk ezeket konvertálni. És azt mondani, hogy igen, ezt akarjuk, és másra meg azt mondani, hogy eddig és ne tovább.
Szóval, hogy így összegezzem, hogyha most felismerjük, hogy mik ezeknek a mesterséges intelligenciának a veszélyei, illetve hibái, akkor meg tudjuk magunkat védeni ez ellen.
Én úgy gondolom, hogy borzasztó sok munkát fog igényelni, hogyha szabad idéznem magamat a könyvünkből, akkor és nem veszed túlságosan nagy képűségnek. Mi azt mondjuk, hogy a mesterséges intelligencia előnyei az egy lehetőség, amiért nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk. A hátrányai viszont már borzasztóan láthatók, és azon kell nagyon sokat dolgoznunk, hogy ezeket a hátrányokat a nulla környékére próbáljuk minimalizálni. Tehát mind a kettő borzasztó nagy erőfeszítéseket fog igényelni, és ezért kell az szerintem, hogy társadalmi mozgalmak szülessenek arra, hogy mind a negatív hatásokat vissza tudjuk szorítani, és kordába tudjuk tartani, illetőleg tudjunk egy olyan víziót építeni, amiben mindenki megtalálja magát és a maga helyét, mert bizony a világban vannak olyan államok, amelyek teljesen ráálltak a mesterséges intelligencia alapú, megfigyelés alapú társadalmi rendszerekre, és nem szeretném azt speciál, hogy ahol én élek, ott olyan legyen.
Köszönöm szépen, ez volt a Robotulunk podcastnak a külön kiadása Tiles György mesterséges intelligencia szakértővel, én pedig Halász Anna voltam, az ELTE kommunikációs médiatudomány hallgatója.
Köszönöm szépen, Anna!